Miben segíthet ma hatékonyan és biztonságosan a mesterséges intelligencia? Szakértő válaszokért keresse a Forage-it. Sok szeretettel köszöntöm a Mérlegen hallgatóit, én Zinzi Stefán vagyok, mai adásban pedig egy hosszú interjúval készültünk a mesterséges intelligenciának egy olyan oldaláról, amellyel nem csak mi, hanem a szakma maga is keveset foglalkozott ez ideig, a viselkedéstudomány és az AI kapcsolatával. Hamarosan érkezik hozzánk a stúdióban Nivelt Anna, a Beehive viselkedéstudományi tanácsadó cég társalapítója, valamint Takács Anna, a cég adattudományi vezetője, akikkel arról fogunk beszélgetni, hogyan alkalmazzák a tudatalattinkat a vállalatok, mi derül ki rólunk abból a rengeteg adatból, amit az interneten gyártunk, és hogyan érvényesül egy női vezetésű startup 2024-ben. Valamint a mai adásban lesz egy támogatott tartalom is, amelyben Schweitzer Antallal, a Forage vezető innovatív technológiai szakértőjével fog beszélgetni arról, hogyan fonódik össze a hétköznapi életünk a mesterséges intelligenciával. Tartsatok velünk!
Itt is van már velünk Nivelt Anna, a Beehive Consulting viselkedéstudományi tanácsadó cég társalapítója. Szia Anna!
Sziasztok!
Valamint Takács Anna, a cég adattudományi vezetője. Szia Anna!
Sziasztok!
A viselkedéstudomány üzleti alkalmazása az egyelőre nem kifejezetten ismert Magyarországon, valószínűleg ezzel egyetértetek, hogyha ezt így leszögezzük, olyannyira nem, sőt igazából arról is szoktatok beszélni, hogy régiós szinten sem annyira ismert, hogy sokszor azzal kezditek a munkátokat, hogy a leendő ügyfeleiteket egy kicsit edukáljátok arról, hogy tulajdonképpen mit is csináltok. Úgyhogy engem borzasztóan érdekelne, hogy mi az elevator pitch-etek, hogyan szoktátok magatokat bemutatni és így eladni.
Alapvetően a tételmondatunk az szokott lenni, hogy a viselkedéstudomány alkalmazásával foglalkozunk, szervezeti és üzleti kihívások megoldására, ami annyit tesz, hogy a tudatalatti döntésbefolyásoló tényezőket azonosítjuk, és amint ezek azonosítva vannak, utána ezeket használni is tudjuk bizonyos viselkedések megváltoztatására.
Mennyire szokott ez szexinek hatni, vagy mennyire kell ezt aztán egy kicsit jobban kifejteni ahhoz, hogy nyitottak legyenek rá mondjuk olyan ügyfelek, akik valószínűleg soha nem találkoztak még azzal, hogy a viselkedéstudomány azt eszik-e, vagy iszák-e?
Szerintem alapvetően a nyitottság az megvan, nagyon szexinek tartják, nagyon így felvillanyozza őket, én legalábbis azt szoktam látni. Elméleti keretek között értik, látják azt, hogy az elmúlt 20 évben azért több Nobel-díjat is kiosztottak ezen tudományterületen, látják azt, hogy egyre több pop science könyv megjelenik, a gyors és lassú gondolkodás, a Nudge, és számos egyéb ilyen klasszikus könyv. Ott az eszköztár, azt nem értik teljesen, hogy ezt hogyan lehet pontosan alkalmazni.
Érdekes belegondolni, ugye én nem viselkedéstudományi szakember vagyok, hanem adattudós, és nyilván egy laikus szemléletet hozok be, és egy adatok oldaláról megközelített szemléletet, és nyilván azzal, hogy a körülöttünk lévő megoldások skálázódtak, és rengeteg emberhez elérnek, rengeteg embernek az életére hatnak, ezáltal úgymond ennek a viselkedéstudománynak úgymond a terepe is rettentően megnőtt az elmúlt, hát nem is évek, most már lassan azért évtizedekben, és hát rettentő érdekes a főleg számomra, és mondom, megint laikusként egy ilyen kulturális szemlélet, hogy vannak olyan viselkedések, amik abszolút kontinenseken átívelőek, és vannak olyanok, amik nagyon lokálisak, és hogy hogyan lehet ezeket a dinamikákat látni, és egy ilyen skálázott világképben gyakorlatilag szétbontani, megérteni, alkalmazni.
Ez ideig elég elméleti volt, le tudunk menni egy kicsit a gyakorlati szintre, hogy mondjuk egy vállalkozásnál ezt hogyan lehet hasznosítani egy ilyen tudást? Milyen esetekben?
Persze, mondok egy példát, amit el szoktunk mondani, mondjuk fintech csomagokat hogyan teszünk össze, ott van mondjuk a Revolutnak a példája, mi lesz egy alapszolgáltatás, és mi lesz egy prémium csomag, milyen különböző funkciókat teszünk be ezekbe a csomagokba, miért mennyit hajlandóak fizetni az emberek, illetve az egyes csomagokkal kikre érdemes lőni. És ez a kikre érdemes lőni, ez nem csak azt jelenti, hogy demográfiai alapon meghatározzuk, hogy hol lakik, hány éves, milyen nemű van egy családja, hanem mennyire impulzív, mennyire extrovertált, mennyire kockázatkerülő, és ezek a pszichometrikai adatok hogyan befolyásolják az ő döntésüket. És így meg tudjuk mondani, hogy bár többségében mondjuk a budapesti 20 évesek sokkal impulzívabbak és kockázatkerülőbbek, ezért számukra ilyen kockázatkerülés triggerelő üzenettel ilyen alapcsomagot, ilyen funkciókkal érdemes eladni.
És az adatokat honnan szerzitek?
Nagyon-nagyon sokféle módon lehet. Ugye alapvetően, ha egy adott céggel vagy ügyféllel dolgozunk együtt, akkor nagyon sok esetben az ő adataikból is már nagyon-nagyon sok trendet ki tudunk nyerni, illetve ugye a viselkedéstudományi csapatunk, én nekem még mindig őszintén egy ilyen nagyon kedves pont a lelkemben és a szívemben, hogy milyen döntésszimulációs tesztekkel végzik ezeket az ilyen apró megértéseket, amiket tényleg az adott piacon, az adott kiválasztott korcsoport, kiválasztott demográfiára tudják megnézni, például mely üzenetek rezonálnak. Egyébként visszacsatlakozva szerintem erre a revolútos példára egy ilyen adatosabb példát is behoznék. Ha mondjuk kiválasztunk egy adott csomagot már a Revolutnál, és elkezdjük használni, és egy idő után valamiért elmegy mondjuk, vagy hát elkezd csökkenni a használatunk az adott számlacsomagnál, akkor az adatokból ki lehet nyerni azokat a trendeket, hogy milyen különböző fajta módon tud csökkenni a használat. Egyre kevesebb alkalommal veszünk fel, vagy egyre kisebb összegeket, tehát hogy nagyon-nagyon sok minden trend kinyerhet, és ez ugyanúgy egy viselkedés nek a megértése úgy adatokon keresztül.
Elhangzott itt az, hogy a tudatalatti döntésekkel foglalkoztok, ezt egy kicsit nehéz lehet megragadni, vagy nem tudom, van sokszor egy ilyen félelmetes felhangja is, mert hogyha tudatalattiról beszélünk, akkor sokszor egyből manipulációra szoktunk gondolni. Tudtok arról mesélni egy picit, hogy a munkátokban hol vannak ilyen etikai határok, mi az, amivel mondjuk így meg lehet különböztetni azt, hogy mikor van arról szó, hogy igényt mértek fel, és mikor van arról szó, hogy mondjuk igényt teremtetek, és hogyha igényt teremtetek, akkor ott mondjuk meddig van arról szó, hogy ez egy okés dolog, és honnantól kezdődik az, amire már mondjuk azt lehet mondani, hogy ez egy szürke zóna.
Igen, abszolút. Ez nagyon sokszor visszajön amúgy felénk, hogy ez egy eszköztár, mire használjuk, mindig szeretik ezt feszegetni, és alapvetően ezzel így 100%-osan tisztában vagyunk. Vannak etikai határai, két, vagyis három fő pillér van igazából, amit így meg tudok osztani. Egyrészt vannak bizonyos iparágok, amikben nem dolgozunk, például szerencsejáték. Ott azért nagyon sok ilyen torzításnak ki van téve az ember, mert az emberi agy nagyon nehezen kezeli a valószínűségeket, nem is teljesen tudja úgymond, hát idézőjelben úgy felfogni. A második része az, hogy mindig megmarad a szabad akarat. Tehát, hogy mindig van szabad döntés, és nem az van, hogy bele van olyan szempontból kényszerítve egy személy a döntéshozatalba, hogy más opciók mondjuk nincsenek felkínálva. A harmadik része pedig az, hogy ezen felül is amúgy, amikor feljön bárkiben egy ilyen negatív érzés, hogy ez talán határterület morálisan nem fér bele, akkor azokat mindig leülünk és megbeszéljük. Nyilván ez a cég méretéből adódóan is lehetséges.
Mit mondtak nekik ilyenkor?
Hát általában az, hogy ez nem fér bele, tehát olyan is volt már például, vagy mondjuk politikai kampányban sem veszünk részt, azzal is megkerestek már, és mondtuk, hogy ez nem tudjuk vállalni. El szokták fogadni, igazából nem is tudom, hogy más tudnának-e tenni vele.
Szerintem az adatokkal még egy hatványra emelődik ez a téma, hiszen már az adatok, a mesterséges intelligencia, gépi tanulás és hasonlók is egy ilyen, ez egy fekete doboz, egy black boxként kezelik egy ilyen nagyon tabu területként, hogy mi az, ami a tudat alatti, mi az, ami a kontrollunkon kívüli. Én azt gondolom, hogy az adattudomány sosem azzal foglalkozik, hogy egy adott egyén hogyan viselkedik, tehát sosem foglalkozunk egy konkrét kiválasztott személynek, kis csoportoknak a viselkedésével, tehát mindig nagy trendeket vizsgálunk, tehát úgymond ilyen szempontból elveszik az egyén. Én azt gondolom, hogy a gépi tanulás megoldásokat nagyon-nagyon tudatosan lehet arra építeni, hogy a torzítást, a bias-t, ahogy az angol hívja, csökkentsük, milyen adatokon nézzük meg, mi hogyan határozzuk meg a siker definícióját egy adott algoritmusnál, és azt gondolom, hogy ezeket szem előtt tartva nagyon szép trendeket ki tudunk rajzolni viselkedésekben, amik nyilván, ahogy Anna is mondta, nem arról szólnak, hogy embereket belekényszerítsünk helyzetekbe, hanem mondjuk egy új számlacsomag marketing üzenetét továbbítsuk el nekik, amikről nekik teljes mértékben szabad döntésük van.
Hogyan lehet felmérni azt, hogy hogyan működik a tudat alattink? Nyilván ez is egy ilyen, nem tudom, tenyérjóslás, meg időjárás jelentés jellegű elképzelései vannak az embernek, hogy vannak bizonyos leírható dolgok, de hogy mik azok a módszertanok, amivel ti mondjuk dolgoztok?
Ez nagyon jó kérdés, és releváns olyan szempontból, hogy kettő példát is mondanék, amit szoktunk mondani. Az egyik, hogy szoktunk ugye szervezeti megoldásokon is dolgozni, tehát belsős projekteken, illetve úgymond külsős, amikor egy ügyfelet vagy klienst kell elérni. És ott kezdeném a külsőssel. Amikor mondjuk egy klasszikus piackutató cég van, és mondjuk egy FMCG üzletben, tehát mondjuk veszünk egy csomag zsebkendőt, és levesszük a polcról, és meghozzuk azt a döntést pár másodperc alatt, vagy még annál is kevesebb idő alatt, akkor utána a piackutató cég megkérdezi tőlünk 6 percben, hogy azért, mert levendula illatú volt, mert 5 rétegű, mert a harmadik polcon volt, vagy mert 990 forint, és akkor elkezdünk gondolkodni, hogy valójában nekünk tényleg azt számított, hogy 990 forint volt, és van egy csomó hiedelmünk, hogy én nem olyan típus vagyok, aki ár alapján választ zsebkendőt, és akkor ezeket így szűrjük, ezek nagyon gyors, automatikus belsős folyamatok.
De hogy itt, bocsánat, itt akkor magával, a vevővel van egy ilyen tesztetek? Vagy?
Igen, és amit mi csinálunk, az döntésszimuláció. Felajánlok neki online tesztek formájában gyakorlatilag 3 csomagot például, és a különböző attribútumai a különböző termékeknek változnak, és bizonyos idő ablakon belül kell meghozzák ezeket a döntéseket.
De itt például, mint olyan szín, vagy mire gondolsz, hogy mik változnak? Csak hogy így a hallgató
persze,
is könnyebben.
Persze, lehet ez az ár, lehet ez az illata, a színe, a csomagolás, különböző dizájn, a név, a rétegszám, attól függ, hogy a megrendelőnek így mik a fő szempontok. Ugye ez ugyanúgy lehet online termékeknél, mint egy Revolut csomag, hogy milyen különböző funkciók vannak a csomagban, és akkor utána, amint megvannak ezek a különböző attribútumok fontossági sorrendje, majd biztos Anna reflektál rá adatos szemmel is, akkor meg tudjuk határozni azt, hogy az különböző személyiségjegyek hogyan függnek össze a döntésekkel. Tehát látjuk azt, hogy mondjuk van az impulzivitás és a levendula illat között egy kapcsolat. Tudjuk azt, hogy mondjuk az impulzív üzenetek, illetve a levendula illatú zsebkendők kapcsolatban állnak gyakorlatilag. Így tudjuk azt mondani a megrendelőnek, hogy érdemes ebben az irányban tovább menni marketing üzenetek területén például.
Akkor, hogyha jól értem, ezt most lefordítva egy klasszikus piackutatáshoz képest, az a különbség, hogy a klasszikus piackutatás az mondjuk azzal foglalkozik, amit tudatosan meg tud fogalmazni egy vásárló, vagy egy tesztvásárló. Ti meg abból indultok ki, amiből a Dr. House szokott, hogy az emberek nem feltétlenül mondanak igazat, és nem azért nem feltétlenül mondanak igazat, mert hazudni akarnak, hanem mert ők sem feltétlenül tudják, hogy mi alapján hoznak döntést.
Igen, igen, pontosan így. És ugyanez előfordul például a szervezeti környezetben is, hogy mondjuk van egy cégnek fő értékei, hogy mondjuk mi alapján működnek, például ott van az innováció. És amikor megkérdezik a munkavállalót, hogy mik a cég értékei, akkor elhangzik az innováció, mert ezt hallgatják minden karácsonyi beszéden. És utána, amikor pedig ott van egy gyakornok, és azt mondja a főnökének, hogy hú, kitaláltam valami új dolgot, megcsinálhatnánk, és azt mondja, hogy ez túl kockázatos, így szoktuk, ez bevált, akkor nem realizálja feltétlenül, hogy ő most az innovációt szabotálja, és ott kialakul egy ilyen ambivalencia, vagy egy ilyen diszonancia. És ha olyan projekteket csinálnánk, ahol megnéznénk, hogy mik az értékek, például a szervezeten belül, és magas szinten határoznánk meg, a vezérigazgatóval beszélnénk csak, hogy mi az irány, akkor nem jön neki, hogy a gyakornok mit érzékel. Például olyan szinten, hogy valóban működik-e az innováció. Ezért fontosak nagyon ezek a tudatalatti tényezők feltárása, mert nagyon sokszor van diszonancia a között, amit meghatároznak főértéknek racionálisan, és ahogy valójában viselkednek az emberek. És ez is az egyik tételmondata a Beehive-ban, amit magyarra úgy tudnánk lefordítani, hogy arra fókuszálunk, ahogy az emberek valójában viselkednek, és nem arra, hogy viselkedniük kéne.
És itt akkor rá is fordulhatnánk arra, hogy mennyire elképzelhető, vagy mennyire volt elképzelhető ez a fajta kutatás a mesterséges intelligencia nélkül, mert hogy így első hallásra nekem úgy tűnik, hogy azért olyan adathalmazokkal dolgoztok, ami ilyen iszonyatos erőforrásokat igényelne akkor, hogyha emberi aggyal lehetne mondjuk csak számolni, meg statisztikát csinálni belőle.
Én azt gondolom alapvetően, hogy az adattudomány az nem csak a mesterséges intelligenciáról szól, és szerintem nyilván a 2023-as évben a ChatGPT-nek a berobbanása volt az, ami tényleg nagyon sok emberhez elrepítette ezeket a kifejezéseket, de egyébként a mindennapokban én nagyon sok olyan hát gyakorlatilag industry-ban dolgozó vezetővel találkozom, aki nem feltétlenül tudja, hogy milyen az a mesterséges intelligencia. De ugorjunk vissza az adattudományhoz. Én az adattudományt annak az eszközének gondolom, hogy az adatokból hogyan nyerjünk ki értelmezhető és használható értékes információt. Ez lehet egy statikus elemzés, ez lehet egy Excel táblában, ez lehet kódolásban, ez lehet óriási scale-en. Nyilván az adattudománynak egy része ugye a gépi tanulás, mesterséges intelligencia, data science, azok kifejezetten statisztikai modellekkel és algoritmusokkal foglalkoznak. Nyilván azzal, hogy a 2010-es évektől kezdve az adatmennyiség megnőtt, ezáltal úgymond a statisztikai modelleknek a teljesítő képessége is megerősödött, hiszen hogyan tanul egy gépi tanulás modell a múlt adatain felvesz olyan trendeket, olyan dinamikákat, amiből a jövőt nagy valószínűséggel meg tudja prediktálni. Ez nem egy mágia, hanem egészen egyszerűen gyakorlatilag, és de beszúrok most egy könyvajánlót, az egyik nagyon-nagyon tényleg kedvenc könyvem, Katie O'Neill-nek a Weapons of Mass Destruction című könyve. Ő mondja azt, hogy ezek az algoritmusok, ugye ezeknek a múltnak az automatizált verziói. Tehát például, hogyha a múltban bizonyos emberek választottak egy bizonyos számlacsomagot, és mondjuk ők, nem is tudom, mondjuk egy hitelkártyát, és mondjuk azt akarjuk nézni, hogy a múltban kik azok, akik nagyon jól visszafizették az adott hónapban a hitelkeretüket, és nagyon hát jó termékhasználók voltak, és ugye a jövőre akarjuk prediktálni különböző paraméterek alapján. Azokból az emberekből, akiknek még nincs ilyen terméke, tudunk egy szelekciót csinálni, és meg tudjuk mondani azt, hogy kik azok, akik valószínűleg hasonlóan fognak viselkedni. És nyilván ezek a modellek, amik, és most nem egy ChatGPT-re gondolok, de ezek az abszolút egyszerű gépi tanulás modellek egyébként még az előző évszázadból vannak, tehát ezek nem az elmúlt 10 évben keletkeztek, ami az elmúlt 10 évben jött létre is keletkezett, az ugye az adat, és én egyébként azt gondolom, hogy az adattudomány és a viselkedéstudomány abszolút így kapcsolódik, hogy én nekem a legmélyebb hitem és karrier, nem is tudom, statement mondatom, az az, hogy az adat az igazából mi vagyunk, és ez egy nagyon-nagyon emberi koncepció, tehát hogy nagyon absztraktként gondoljuk, hisszük, matematikai formulák és minden, de hogy valójában az a mi viselkedésünk, amiből értelmezést tudunk nyerni.
Ha már a személyes adatoknál járunk, az egyik ilyen kedvenc példám az az, hogy az Ottawa Citizennek, ami egy kanadai lap, a főszerkesztője 2018-ban, tehát nem tegnap előtt, csinált egy olyan tesztet, hogy csak a három által a legtöbbet használt tech óriástól, tehát a Facebooktól, a Twittertől és a Googletől kinyerte azokat a személyes adatokat, amiket publikusan el lehet érni, hogy ezek a tech óriások gyűjtöttek róla, és ez egy akkora adathalmazt tett ki, ami mondjuk a Biblia hatszorosának felelt meg. És akkor ugye, hogyha ezt hozzáveszünk, hogy 18-ról van szó, tehát hogy nem évtizedek adatairól van szó, illetve hogyha hozzáveszünk azt, hogy csak három tech óriás nézett meg, nem mindenkit, aki valamilyen személyes adatához hozzáfér, nagyon érdekelne, hogy mit gondolsz róla, Anna. Nem gyűjtünk-e túl sok adatot, vagy nincs-e annak valahol egy olyan határ, amikor ez az adatmennyiség egyszerűen feldolgozhatatlanná válik, vagy pont fordítva, minél több adatunk van, annál inkább megjelenünk aztán tényleg személy szerint is így a számkódokban.
Ez egy nagyon jó filozófiai kérdés, azt gondolom. Szerintem sose fogjuk beérni azt a sebességet, amivel annyi insightot fogunk tudni előállítani a rendelkezésünkre álló adatból, ami benne a potenciál. És azt gondolom, hogy nyilván lehetne tanácsokat mondani, hogy hogyan lehetne okosabban, jobban felhasználni, hogyan lehetne jobban strategizálni azt, vagy stratégiára kiépíteni azt, hogy hogyan épüljenek egymásra adott cégeknél data science vagy data analytics pipeline-ok. Én alapvetően azt látom, látom, hogy még mindig ott tart a piac nagy általánosságban, hogy az adathasználat az egy ad-hoc support, segítség a biznisz számára, és nagyon-nagyon kevés cég épít ki tudatos adatstratégiát, hiszen egy annyira dinamikusan fejlődő terület, hogy kapkodjuk a fejünket. És rettentő sok olyan nagy AI cég, akik tényleg az elmúlt években jelentek meg, de óriások. Nyilván azért, mert új rendszereket építettek ki, sokkal egyszerűbben húzzák fel ezeket a hát nem is tudom, stratégiai íveket, mint mondjuk egy banki világ, mint mondjuk egy biztosítási világ, hiszen ott a régi rendszerekre építve rengeteg adat bejön, és ennek az összecsatlakoztatása gyakorlatilag, ez egy óriási feladat. Tehát ha már csak egy cég szintjén, egy nagy multiszintén nézzük, ott se tudjuk kiaknázni, hát még azt, hogy ezeknek az egyesített ereje, és igen, nagyon-nagyon félelmetes néha kapni egy olyan e-mailt, marketinganyagot, bármit, ami furcsa, hogy van meg az e-mail címem az adatom nekik. Nyilván erre vannak különböző szabályozások, és nyilván a policy oldal azt próbálja ezt lekövetni, de már csak azt nézzük, hogy az elmúlt egy hétben fogadta el az EU az első AI regulációját, és az se rögtön lép életbe, hanem egy bizonyos csúszással, hogy felfoghatatlan mértékű a változás az által a piacon, és igen, félelmetes. Nyilván, amikor egyébként mi is, és egyébként, amikor különböző nagyvállalati környezetekben dolgozunk adattal, nagyon-nagyon szigorú szabályrendszerek vannak, tehát sose látunk egy adott személynek a, nem is tudom, tényleg a personal identifiable informationnek hívják ezeket az adatokat, ezek tényleg a szuperszenzitív és egy ember azonosítani képes adatok, tehát ezek anonimizáltan vannak, tehát egy adott.
Tehát, hogyha az én bankommal dolgoztok, akkor nem tudjátok beazonosítani, hogy ez jön Csatári Flóradórától, én csak egy valaki leszek a sok ezer felhasználó közül.
És egyébként, amikor már akár a kártyaszámodról van szó, akkor megvan, hogy kik láthatják a kártyaszámod, de milyen más információt nem láthatnak mellette, vagy hogyha mondjuk láthatják a kártyaszámodat, vagy nem láthatják a kártyaszámodat akkor, tehát hogy különböző környezetek vannak kialakítva, hogy nyilván az ilyen regulációknak megfeleljenek.
Mielőtt rátérünk arra, hogy mi a kapcsolatunk a mesterséges intelligenciával, vizsgáljuk meg azt, hogy pontosan mennyire is vált az életünk részévé. Erről kérdezzem a következő támogatott szegmensben Schweitzer Antalt, a 4iG vezető innovatív technológiai szakértőjét. Szia, Antal!
Szervusztok, köszöntöm is a hallgatókat.
Akkor kezdjük is azzal, hogy nagyjából másfél éve robbant be a generative AI, de valójában ma mennyit érintkezünk a mesterséges intelligenciával? Van, hogy egyáltalán észre sem vesszük ezt?
Döntsék el a felhasználók, önök a hallgatók, hogy mennyire részesei ennek az AI-os hype-nak, vagy AI technológiának. Adtak önök már fel hirdetést hirdető portálon? Szöveget és képet ellenőrizni kell, ezt a háttérben mind AI végzi. Szociális médián osztottak meg tartalmat? A GDPR szabályok miatt ezt az összes szolgáltatónak ellenőriznie kell. Ezt ma már mind AI ellenőrzik, mind tartalom, mind szövegszinten. A webshopok egyes leírásait a képekhez egy komolyabb webshopnál már mindenhol AI-ja generálják a magát a leírási tartalmat. Vagy kerestek önök a telefonjukon csupán csak a képek között szabad szöveggel? Javasolnám, nézzék meg adon a televíziót. A legújabb bemondónő bíróada teljesen digitálisan generált.
Tehát akkor lényegében mondhatjuk, hogy nem lehet kikerülni a mesterséges intelligenciát ma már.
Én úgy látom, hogy a mindennapi életünk teljes részévé vált.
Ennek viszont van egy elég komoly gépigénye is. Fel voltunk erre készülve, vagy vissza lehet ezt fogni?
Ahogy látjuk, a mesterséges intelligencia elért egy olyan szintet, ahol elég sok területen elég jó hatásokkal lehet alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy amikor egy mérnöki csapat, egy mérnöki kihívás valamit el akar végezni, akkor először a célukra koncentrál. És ezek után jönnek a közgazdászok, és megkérdezik, hogy mennyi az annyi, és akkor hirtelen jön az optimalizáció, most itt tartunk. A célokat nagyjából elértük, már használható szinten van, és elkezdik optimalizálni. Elég jelentős optimalizációs technikák és előlépések vannak, ennek ellenére a technológia igénye számítási kapacitásban és energiában láthatóan nem csökken. Az egyik legnagyobb cloud szolgáltató, például atomerőmű mellett telepít adatközpontot, és tervezi annak a következő években a szállítási kapacitás meg 20-szorozását. atomerőmű mellett, hogy tudja biztosítani az energiaigényt. A Morgan Stanley szerint az adatközpontok gépigénye a 23-24-es évre, mintegy meg háromszorozódik. 15 teravatról 46 teravat igényre fog növekedni. Összehasonlításképpen ez körülbelül megegyezik Magyarország egész éves energia felhasználásával.
Említetted korábban, hogy a mesterséges intelligencia az életünk minden részére hatással van. Szerinted melyek a legizgalmasabb fejlesztések manapság?
A legizgalmasabb rész továbbra is a kommunikáció, mint minden területen, hiszen ezzel fejlődünk előre, ezzel lépünk előre. A kommunikáció alapja alapesetben az írott szöveg, de hogyha emberközpontúak szeretnénk lenni, akkor mindenképpen a képi, videó és hang kommunikáció. Nagyot léptünk erről ezen a területen is, de tekintve, hogy a kommunikációnak csak nagyon kis része a szövegszerű felolvasás, verbális rész, jobban nagyobb része a vokális hangsúlyozás, és ez mellett a mimika, akkor itt még van hova fejlődnünk. A vokális rész 7%, a verbális rész az 38% körül van, és az összes többi a nonverbális rész. Ezek közül én a hangfejlesztésnél a 7%-ot, a verbálist azt megadnám neki teljes mértékben. A hangsúlyozásnál a 38%-ból egy 10-15%-ot adnék, és a nonverbálisnál maximum egy 5%-ot jelenleg. Tehát van még hova fejlődnünk ezen a területen is. De ha úgy tekintjük, akkor már most használható.
Aha, tehát már elértünk azt a szintet, hogy már nyugodtan lehet használni akkor. És különben hogy látjátok, hogy még mindig befelé megyünk az AI hype-ba, vagy már kezd az egész lecsengen és a háttérben ütemesen fejlődik, vagy még mindig abszolút teljes lángon ég?
A hype-ot, ha definiáljuk, akkor, és azt úgy veszük, hogy elért a felhasználókhoz, és nagyon sokan használják, és már az első mi ez, mi történik dologon túl vagyunk, akkor a hype ilyen módon, mint hír és hullám, az lecsenget. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy a felhasználásba megyünk előre. Tehát ha, mint az említett szolgáltatóközpont meg akarja a következő években 20-szorozni a kapacitását, akkor látható, hogy ezek a nagy technológiai cégek továbbra is a tudásra tesznek, és a számítókapacitásra, az AI alapú tudásokra, ahonnan további információkat, további eredményeket tudnak elérni, és előre menni technológiaik. Tehát a hype-ban, a felhasználásban még nagyon a kezdetén vagyunk. Ezelőtt 30 évvel, talán 30 évvel valaki kijelentette azt, hogy minden berendezésükben mikrochip processzor lesz. Jelenleg a fogkefénkben is mikrochip van. Elmondható szerintem, hogy ezek a berendezések a következő 5-10 évben össze lesznek kötve. Ha nem lesz bennünk AI, akkor is össze lesznek kötve egy olyan AI asszisztenssel, AI képességgel otthon vagy a cégnél, amely gyűjti az adatokat, feldolgozza ezeket, és automatán megteszi a szükséges lépéseket, amelyeket természetesen mi emberek egy másik AI program segítségével belekódolunk.
Köszönöm, most pedig térjünk vissza a mesterséges intelligencia és a viselkedés tudomány kapcsolatára.
Hogyha visszaugorhatunk egy picit az AI témához, Anna, egy tavalyi interjúdban azt mondtad, hogy szerinted nagyon érdekes, hogy most a mesterséges intelligenciáról szóló diskurzus az leginkább a technológia lehetőségeire, meg akadályaira fókuszál, és hogy az, mintha kevésbé lenne így a diskurzusnak az előterében, hogy hogyan kommunikál a technológia az emberrel, illetve az ember a technológiával. Ebből a szempontból szerinted mire kell ne felkészülnünk?
Nagyon érdekes az, hogy igen, ezt az állításomat még mindig validnak tartom, hogy tényleg én úgy látom, hogy jelenleg nagyon sokat beszélünk a technológia akár határairól, meg alkalmazhatóságáról, illetve arról, hogy milyen munkákat fog elvenni, de sokkal kevésbé fókuszálunk arra, hogy pontosan mik azok a faktorok, mik azok az érzelmek, amiket kivált belőlünk, az interakció. Mi hogyan működünk a mesterséges intelligencia és emberi interakció során, mint emberek. És nyilván megjelennek azok a faktorok, amik minden technológiai újításnál megjelennek, mennyire bízunk benne, mennyire lesz hasznos, hogyan helyettesít minket, viszont paradoxon módon ott van az, hogy mesterséges intelligencia, és számos kutatás mondjuk már feltárta azt, hogy az empátia egy kulcsfontosságú tényező ebben. És miért várunk mi empátiát egy mesterséges intelligenciától? Úgyhogy ezek szerintem nagyon érdekes témák, rendkívül alul kutatott a terület, így nem tudunk át vagy bét mondani. De pont Annával is nagyon sokat beszélgetünk erről, mint két világ találkozása, hogy ez milyen irányba mehet tovább. Viszont az nagyon érdekes látni, hogy az érzelmi faktorok hogy jönnek fel. Mert még mondjuk a gőzgépnél kevésbé volt fontos, hogy belőlem milyen érzést vált ki, azon kívül, hogy frusztrált leszek, hogyha nem működik. Viszont az, hogy én elvárom, hogy mondjuk kedvesen szóljon hozzám, de az már, arra már nincs visszajelzés, hogy én nem azt írom, hogy kérlek, fordítsd le, hanem csak fordítsd le. Illetve az is érdekes, ugye, hogy megjelenik az AI terapeuta, mint egy akár potenciális új irány. Néhány hirdetést láttam például erről itt szembe jönni. Ez is nagyon érdekes, szóval ez szerintem egy nagyon formálódó terület, viszont pont egy kutatást olvastam erről korábban, hogy mondjuk az emberek elfogadják azt, hogy a munkahelyi teljesítményüket AI monitorozza, viszont amikor értékítéletet kell hozni, hogy előléptessék, fizetést emelést kapjon, akkor azt szeretnék, hogy az ember csinálja azt meg. Erről nincsenek kutatási eredmények, vagyis én nem találkoztam vele, hogy mi miatt, de az én feltételezésem alapvetően az lenne, hogy mert empátiát várunk szintén, hogy majd kialakul egy szimpátia, vagy majd úgy megértőbb lesz, és kevésbé rideg módon hoz értékítéletet az ember. Úgyhogy szerintem ez egy olyan téma, amiről mindenképpen többet kéne beszélni, meg jobban reflektorfénybe kéne helyezni.
A társalapítótok Ráhel mondta azt szintén nemrég egy interjúban, hogy szerinte a viselkedéstudománynak és a mesterséges intelligenciának a kapcsolata az a elkövetkezendő évtizedben leginkább arról fog szólni, hogy hogyan lehet emberivé tenni ezt a technológiát. Tudtok olyan példát mondani, amikor volt már mondjuk erre kísérlet, vagy hogyha még nem is próbálkoztak azzal, hogy a mesterséges intelligenciát, meg ezt a technológiát hogyan lehet emberivé változtatni, akkor mondjuk mik lehetnek azok az irányvonalak, amin elindulhat ez?
Nyilván a mesterséges intelligenciát így adattudósként hallgatni rettentő érdekes erről az erről való diskurzusokat, hiszen amikor mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor mit képzelünk el? Egy szürke, embernagyságú robotot, aki, ha kérünk tőle valamit, tökéletesen, kedvesen, és hiba nélkül elvégez nekünk valamit. Viszont egy picit visszaugranék így a definíciókhoz, hiszen nem is feltétlenül definíció, hanem hogy tényleg a helyen tudjuk ezeket a témákat kezelni. Ugye gyakorlatilag a mesterséges intelligencia ugye egy emberszerű működést feltételez. És hát ilyen alhalmazokban gondolkozunk. A legnagyobb halmaz az azok az algoritmusok, amik mit írnak le egy adott kiinduló státuszból valamilyen logikai lépések folyamán, valami eredményt kapunk. Ilyen például, amikor otthoni receptet készítünk el, vannak hozzávalóink, végrehajtunk logikai lépéseket, és ugye kapunk valamit eredményül. Ugye a mesterséges intelligencia ennél egyel beljebbi halmaz. Ugye olyan gépekről beszélünk, akik emberszerű viselkedést hajtanak végre. Tehát itt nem egy szuperokos dologra kell gondolni, tehát az első mondjuk egy ilyen viselkedés lehet, hogy mondjuk, ha esik az eső, akkor mondjuk lehúzza logikailag mondjuk a adott rendszerbe bele legyen kódolva egy ilyen tényleg, ha esik az eső, vagy ha 17 fok alatt van, akkor kapcsoljuk be a fűtést. És ezek nagyon-nagyon instrukció alapú döntések. Nyilván ezen belül vannak ugye a gépi tanulás megoldások, amikor már ugye komplex statisztikai modellekre épülő megoldásokat építünk. De amikor valamiért mesterséges intelligenciáról beszélünk, ilyen szuperokos dolgokra asszociálunk, pedig ez az emberszerűség, és ez nincs definícióba foglaltan, nem egy emberi gondolkozást eredményez, akár tehát, hogy még a 20. században, amikor mondjuk egy orvostudománynál egy elemzéshez használtak jóval kisebb adatokon ilyen mesterséges intelligenciát, akkor lekódolva írtak le olyan dolgokat, hogy ha a felvételen ez a pont x milliméternél nagyobb, akkor csinálja ezt a rendszer. És szerintem valahogy ez a köztudatban egy ilyen nagyon tovább fantáziát, képet alkot, ami nyilván a viselkedéstudománynak a területe az, hogy ezzel mit kezd, és hogy ezáltal mit vár el tőle.
Abban a szempontból valószínűleg nem meglepő, hogy ezt hajlamosak vagyunk túlmisztifikálni, hogy amikor gépi tanulásról beszélünk, akkor ugye már olyan algoritmusokról beszélünk, amit általában matematikusok, statisztikusok sem feltétlenül értenek, hiszen épp az a lényeg, hogy egy nagy számítási kapacitással olyan mintázatokat is észre lehet venni, amit mondjuk, nem tudom, kézzel papíron számolgatva nagyon sok ezer évig tartana megtalálni. Viszont ahogy átkötötted, az engem is érdekel, hogy van-e esetleg viselkedéstudományi vetülete annak, hogy hogyan próbáljuk meg humanizálni ezt a technológiát, vagy hogyan próbálunk vele kommunikálni. Nem tudom, hogy próbálkoztak-e már azzal, mert ugye az már szóba került, hogy hajlamosak vagyunk az új technológiától tartani, meg azt démonizálni, hogy lehet egy kicsit megbízhatóbbá tenni mesterséges intelligencia alapú megoldásokat mondjuk felhasználók számára.
Megbízhatóbbá tenni sok tényező befolyásolja a bizalmat. Nyilván az egyik fontos pillére az, hogy mennyire értik, vagy vélik érteni az emberek annak a működését. Faktor az is, hogy mennyire érzik magukat kontrollban, de ez ugye összefügg szintén azzal, hogy mennyire értik. Azzal is, hogy mennyire elfogadott, tehát hogyha mindenki használja a szervezeten belül, vagy a versenytársak, akkor annyira rossz nem lehet. Úgyhogy számos ilyen faktor van benne, illetve most, ahogy Anna mesélt erről, hogy emberivé tenni, vagy mennyire egy ilyen öntudatot kötünk hozzá. Ha jól emlékszem, akkor egy korábbi kutatásban pont azt az eredményt hozták ki, hogy az antropomorf jellemzői, tehát hogy mennyire emberi, az kevésbé volt nagy hatással a döntésre, hogy végül használják-e vagy sem, mint az, hogy mennyi empátiát mutat. Szóval, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes terület, hogy hol ér össze az elvárás, és milyen elvárások vannak, és miben és mennyire legyen emberi. Nyilván ez egy feltételezés részemről, de azáltal, hogy nem érkezik visszajelzés arra, hogy mi mennyire vagyunk udvariasak, mennyire vagyunk kedvesek, milyenek a szociális szkíjaink egy ilyen emberi AI interakció kapcsán, ezért ezeket el is hagyhatjuk. Tehát tényleg lehet csak ilyen direkt utasításokat adni. Úgyhogy nincs erre kész válaszom, viszont nagyon izgalmas szerintem a jövő kutatásai szempontjából.
Nekem nyilván az elmagyarázható AI az, ami hát adattudósként egy ilyen nagy kérdés, kifejezetten egyébként nekem egy ilyen pet projektem az algorithmic bias, tehát az algoritmusok torzító hatásának a megértése, és azt gondolom, hogy az elmagyarázhatóság nagyon szorosan kapcsolódik ehhez a témához, és hogy Anna is említette nyilván a kontrollérzetünk, hogyha értünk valamit, akkor hát szignifikánsan ugye megnő, tehát az akkor ugye a tudása, mond a miénk, és volt egy nagyon-nagyon jó podcast, és ez most megint egy ajánlás lesz, a Reid Blackmannek van az Ethical Machines podcastja, és a Hörömpölő Kristóf beszélt arról, hogy a fekete doboz AI megoldások mennyire elvárjuk, hogy átláthatóak legyenek, viszont például egy önvezető autónál, vagy akár csak egy autónál, mint felhasználó nem tudjuk azt, hogy belül hogyan működik az autó. Szerintem a hallgatók közül nem tudnánk elmondani a részleteket, de mindennapokban is ugyanúgy használjuk, és nem lehetséges az, hogy minden AI és gépi tanulás megoldás teljes mértékben átlátható legyen mindenki számára, viszont az, aki ezeket megalkotja, és felépíti ezeket a statisztikai modelleket, nekik nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy mit, hogyan építenek bele, hogyan választanak ki egy modellt, mi az értékelési szempontjuk. És nyilván most a nagy nyelvi, tehát a large language modellekről nem beszélve, tehát sokkal egyszerűbb megoldásoknál is már probléma, hogy azt gondolom, hogy egy szakértő embernek, aki megérti, és aki építi ezeket, tudnia kell már azt, hogy milyen adaton építem, miért az, és miért emiatt fog jól működni a megoldás. Viszont amennyire elvárásunk, hogy ne legyen black box, annyira sajnos ez lesz a valóság.
Hogy egy kicsit átugorhatunk téma ügyileg arra, hogy a Beehive Consulting mivel foglalkozik, hogyan jöttetek létre, akkor ami nekem elsőre nagyon szembetűnő volt, az az, hogy mind külföldön tanultatok, nemzetközileg elismert jegyzett egyetemeken, és nagyon érdekelt az, hogy mi lehet annak az oka, hogy hazajöttetek, vagy visszajöttetek Magyarországra vállalkozni.
Alapvetően én Ráhellel, az alapítótársammal alapszakos éveim alatt találkoztam, és a Beehive is az alapszakos éveink végén született. Mindketten a Corvinus Egyetemre jártunk, és utána jött a külföldi mester. Akkor mindketten már tudtuk, hogy itt a Beehive, vissza fogunk jönni. Ilyen szempontból ez valamennyire adott volt, tehát az alapok szempontjából ez talán érdemes tudni. Azt tudom mondani, hogy azóta nyilván az elmúlt 3-4 évben bővült a csapat, van, aki el is ment, jöttek új emberek, ők is alapvetően külföldi elit egyetemekre jártak. Több faktor is szerepet játszik szerintem ebben. Talán az egyik, és ez talán a kisebbik, az a magánélet, illetve van, aki nem is szeretett volna kifejezetten hosszú távon külföldön élni, és ezt hozta haza. Ami viszont a gyakoribb és a nagyobb faktor, az két dolog. Az egyik az, hogy nem sok ilyen cég van Európában, meg úgy alapvetően a világon. Számos ilyen cég van, meg a legtöbb versenytársunk Nagy-Britanniában van. Viszont nagyon-nagyon sok embert érdekel ez, egyre több mesterképzés van ezen a területen, és gyakorlatilag nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Emiatt keresik ezeket a lehetőségeket, és tényleg hozzánk is, Amerikától kezdve Indián át, Kínáig, Ausztráliában mindenhonnan jelentkeznek hozzánk, mert nagyon kevés ilyen cég van. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy méretünkből adódóan is, meg startup jellegünkből adódóan is nagyon nagy tér van alkotásra. Nagyon-nagyon hamar viszünk mindenkit már kliens meetingekre, van tér innoválni, szeretnénk is ezt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem csak mint iparág unikális, hanem az iparágon belül is, amit mint cég kínálunk, az szintén annyira egyedi, hogy nagyon sok embert megszólít. És nagyon sokan vannak, akik szerintem külföldről haza szeretnének jönni alapvetően, de mondjuk nincs olyan szakmai lehetőség, ami őket hazahozná, és olyanokat is sokszor visszakapunk, hogy most még karriert építek Londonba, de ha hazajövök, hozzátok szeretnék jönni. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy olyan szellemi, szakmai műhely, ami vonzó lehet akár kifejezetten magyarok, meg külföldiek számára is.
Ami hiszem nagyon érdekes, hogy nem csak magyar, hanem nemzetközi szakértőkkel is dolgozunk együtt, tehát a projektek akár ugye a csapatunkból kikerülő csapattagok által jönnek ugye létre, de hogy nagyon sokszor külső szakembereket bevonunk egy-egy bizonyos témakör terület megsegítésére, szakértelem bevonására, akik egyébként abszolút nem a lokális piacról vannak. Illetve hát ugye a nyilván a publikációink, az anyagaink, bármi, amivel dolgozunk, az alapvetően a nyelve az az angol. Nem azért, mert nem egyeztetünk ügyfelekkel magyarul, vagy az irodában nem magyarul beszélnénk, de tök szuper az, hogy az angol anyagokkal egy nagyon-nagyon nagy piacot elérünk, és azt gondolom, hogy akik ilyen területen vannak, viselkedéstudományi cégek, mindenki innovációfókuszú, és nagyon-nagyon sok tudást és tapasztalatot lesünk el, és tanulunk el egymástól.
Illetve a piacidés az alapvetően ott van. Nyilván az is fontos tényező, hogy egy annyira menő témával foglalkozunk, hogy minden szolgáltató szeretné jobban megérteni a felhasználóit, jobban belelátni a fejükbe, prediktálni a döntéseiket, úgyhogy ilyen szempontból ez abszolút rés. Még tényleg valahogy abban kell edukálni a piacot jobban, hogy hogyan lehet ezt használni, vagy hova illeszkedik be az ő jelenlegi működésükbe.
Mely szektorok? Tehát ki lehet emelni, hogy valamelyik szektorból mondjuk jobban érdeklődnek, valamelyikből kevésbé?
Persze, alapvetően azt szoktuk mondani, hogy az emberi döntéshozatal áll a fókuszban, ez nem annyira szűkíti le az iparágakat.
Kevésbé, igen.
De mondjuk, hogy a következő olajfinomítót hova érdemes allokálni, azt nem tudjuk megmondani. Illetve minél absztraktabbak a döntések, annál nagyobb relevanciája van ennek a tudományterületnek, mert annál több kognitív torzítás lép fel. Tehát mondjuk a zöldségpiacon nincs akkora relevanciája, mert oda megyek, megfogom, megszagolom, megkóstolom, mennyire piros látom, de mondjuk egy banki számlacsomagnál, amit kevésbé tudunk úgymond, hát nem is az, hogy felfogni, de mégis azt hiszem érthető a különbség a zöldségekhez képest, ott sokkal több ilyen torzítás fellép. Ilyen szempontból mondjuk a telkó, a biztosítás, illetve szerintem az online döntéshozatal is eléggé átalakul, mert ugye nagyon sok döntés a fizikai térből az online térbe vándorol, vagy kerül át, emiatt megváltozik a környezet, megváltoznak az ingerek, mondjuk akár egy banki ügyintézésnél maradva már nincsen ott az ismert ügyintézőnk, akihez mindig van egy kedves szavunk, a bejáratott emberünk, úgyhogy már más tényezők lépnek fel, és másra is kell fókuszálni.
Amik szerintem még nagyon-nagyon hát királyindustrik, amikben abszolút nagyon releváns viselkedéstudomány, ugye ez a mobility, tehát akár egy carsharing szolgáltatás, kifejezetten mondjuk azok az egészségügyi applikációk, hogy mondjuk mikor edzünk, miért töltik le az emberek az napot, miért használják, stb. Szóval, hogy nyilván azok a helyek, ahol sok adatot gyűjtenek az emberek viselkedéséről, és úgymond egy életciklus, egy életút felvázolható egy adott embernél. Tehát például onnantól kezdve, hogy letöltünk egy applikációt, ott látszódik benne úgymond a lábnyomunk már, és ezek nagyon-nagyon-nagyon hát részletgazdag területek számunkra.
Nem tudom, hogy van-e olyan projektetek, ami ilyen kifejezetten sikeres, amire nagyon büszkék vagytok, és amit mondjuk el tudtok mesélni nekünk, értelemszerűen úgy, hogy mondjuk üzleti titkot ne sértsetek.
Szerintem mérföldkövek bizonyos ügyfelek, illetve a siker az is relatív szerintem ilyen szempontból, hogy mit tartunk sikeresnek, az, hogyha elégedett az ügyfél, az, hogy mennyi árbevételt hozott, az, hogy utána újra megrendelnek még egy projektet, esetleg az, hogy milyen társadalmi hatása van, azért ez sokunknak így alapvetően egy fontos tényező a Beehive-ban. Úgyhogy kérdés, hogy mi a siker, alapvetően a WHO-val dolgozunk együtt, az például én abszolút egy sikernek élem meg, 14 országban nagy volumenű projekteken, nem is egyen, az is, hogy olyan nemzetközi márkák kopogtatnak a mi ajtónkon, mint mondjuk az Unilever, és nem csak, tehát az elején nyilván mi sokkal jobban mentünk utánuk, de most már akár ők jönnek, ez is nagyon-nagyon pozitívum, akár az is, hogy az oltási folyamat optimalizálásán dolgoztunk a COVID alatt, az mindannyiunknak egy szívügye volt, és a legsikeresebb oltópont volt Magyarországon, olyan szempontból, hogy per orvos, per beoltott páciens, és a páciens elégedettsége. Úgyhogy szerintem ez definíció kérdése, de tényleg nagyon-nagyon bizalmi iparág a tanácsadás, és az, hogy bíznak bennünk, és utána visszatérnek, mert számos visszatérő ügyfelünk van, azt én mindenképp sikernek élem meg.
Ami még feltűnt nekem, amikor megnéztem a csapatotokat, hogy ez egy nők által alapított cég, és alapvetően a szakértőitek döntő többsége is nő, aki most dolgozik a csapatban. Ez egy tudatos választás volt, véletlenül alakult így, hogyan lehet érvényesülni nőként, ahogy ez ilyenkor mindig el szokott hangozni kérdésként.
Nem tudatos döntés volt, és nem is szeretjük magunkat, és nem is szeretnénk magunkat női tanácsadó cégként definiálni. Talán azt érdemes tudni, hogy ugye ez egy határterület, és a pszichológia nagyon markánsan megjelenik benne, pszichológusokkal is dolgozunk többek között, és alapvetően bár már a felsőoktatásban, általánosságban többségben vannak a nők, de a pszichológia területén ez még erősebben így van, úgyhogy ez egy faktor lehet ebben, illetve nagyon organikusan alakult, voltak, meg vannak jelenleg is amúgy férfi munkavállalóink is, de ez nem egy tudatos döntés volt, illetve szerintem ez a női vállalkozók témaköre is, én jelenleg úgy látom, hogy számos program, inkubátor, lehetőség jelen van a női vállalkozókra. Szerintem ez túlmutat alapvetően így a vállalkozások világán, ez egy sokkal erőteljesebb társadalmi és oktatás fogyasztás világához kapcsolódó témakör. Nagyon szerintem vállalkozóként nemtől függetlenül ugyanazokkal a démonokkal és ugyanazokkal a nehézségekkel kell megküzdeni ugyanazt a kockázattűrési képességet igényli férfitől, nőtől ugyanúgy. Úgyhogy szerintem ezt így fontos tudni. Talán pár ilyen helyzetben volt olyan, hogy mondjuk nem feltétlenül tudtak mondjuk mit kezdeni korunkkal, nemünkkel, de hogy szerintem ebbe ugyanúgy lehet proaktívnak lenni, például a készfogás kérdésköre, ami sokszor előkerül, hogy ha ott van egy férfi kollega, akkor hozzá abszolút kezet fogni mennek oda, és úgy nem annyira lehet, vagy tud mindenki mit kezdeni azzal, hogy most hogyan köszönjön, akkor én nagyon direkten oda szoktam menni, hogy velem is lehet kezet fogni. Úgyhogy szerintem ennek vannak ilyen lehetőségei, de alapvetően szerintem a vállalkozói lét egy kihívásokkal teli göröngyös út, és nem csak nőként.
A podcast az főleg vállalkozóknak szól, úgyhogy említette a démonokat és nehézségeket. Egy-kettőt tudnátok mondani, hogy mi volt az, amikor mondjuk az indulásnál ilyen nehézségek, akár tanácsok, hogy ti hogyan vészeltétek át ezeket?
Mi 2020-ban indultunk, COVID
legjobb
alatt, úgyhogy az egy kicsit nehézkes volt ilyen szempontból, illetve mivel egy nagyon komplex iparág, vagy egy tudomány ágat próbálunk lefordítani, nagyon érdekes megnézni azt, hogy mondjuk hogy nézett ki egy one pagerünk, egy egyoldalas anyagunk mondjuk 2 éve, vagy 3 éve, és hogy néz ki ma, és csupaszodott, az egy nagyon érdekes tendencia, hogy hosszabb és terjengősebb mondatokat írtunk, most meg már sokkal tömörebben tudunk fogalmazni, sokkal könnyebben tudunk tételmondatokat meghatározni, illetve az is, hogy nagyon sokat segített az, hogy tudtunk beszélgetni olyanokkal, akik a másik székben ültek, és mondjuk mind megrendelői oldalról nekik mi a fontos, akár informálisan is. És ilyen szempontból jobban le tudtuk fordítani, és a mai napig így is csináljuk, hogy milyen esettanulmányokat határozunk meg, mi volt pontosan az eredmény, mi a leszállítandó, amit megkapnak, mert tényleg sokáig az volt, hogy nagyon szexi, de ez én hogyan fogom hasznosítani. Úgyhogy ez az egyik pillére, hogy nekik hogy lesz személy szerint hasznos, illetve az edukáció. Rengeteg energiánk megy bele a mai napig abba, hogy nem csak mint publikum előtt, hogy mondjuk konferenciákon, hanem akár kifejezetten egy sales meetingen több találkozó is van, mire úgy magukévá teszik, és úgy jobban érzik, hogy hogyan kapcsolódik az ő működésükhöz.
Tehát nagyon mindig meg kell győzni őket, hogy ennek van haszna.
Igen. Igen, igen. Bár az eredmények most már szerencsére ott van mögöttünk néhány olyan cég, meg projektek, amik így magukért beszélnek, és ez, hát ugye szeretjük magunkat másokhoz hasonlítani, úgyhogy ez mindig segít.
Amit záró kérdésnek általában felszoktunk tenni a vendégeinknek, az, hogy mi volt az a jó tanács, amit ők kaptak vállalkozóként, és nagyon bevált, és mi az, ami mondjuk ilyen saját hibájuk, amit így szívesen a publikum elé tárnának, hogy ezt más ne kövesse el.
Az egyik az, hogy én úgy érzem legalábbis magamon, nem tudok a teljes Beehive nevében beszélni, nehezebben kerestem meg embereket, hogy nagyon rákészültem, hogy olyan levelet fogalmazok, és majd akkor, és nem tudom. Alapvetően az emberek nagy része nagyon szívesen segít, és nagyon szívesen leülnek velünk beszélgetni, és ez nagyon pozitív, hogy ma már egyáltalán nincs bennem izgulás bármilyen pozícióban lévő lokális vagy globális vezetőnek írni, mert tényleg zömében pozitív válaszok érkeznek, ez az egyik része. A másik része, meg ami szerintem egy kezdővállalkozásnál mindig faktor, benne vagyunk több ilyen magyar startupos közösségben is, és ott is feljön, hogy ez egy klasszikus dolog, hogy a fókusz, és hogy hány találkozón hány embernek kell ott lennie, és amire elég egy ember, ennek az optimalizációját szerintem meg kell tanulni és meg kell tapasztalni, olyan szempontból is, hogy ahogy említettem, mi alapvetően az alapszakos éveink végén alapítottuk a Beehive-ot, nem volt több éves multiban tapasztalatunk, így ezt nekünk kellett kitapasztalni, hogy hogyan optimalizáljuk a saját időnket is, a megbeszélések hosszát, formáját, meg létszámát is.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és a hallgatóknak is köszönjük, hogy velünk tartottak. Sziasztok!
Köszönjük szépen! Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok. Miben segíthet ma hatékonyan és biztonságosan a mesterséges intelligencia? Szakértő válaszokért keresse a Forage-it.